A mostani előadásnak, vagy bevezető előadásnak a témája igen incsiklandozó, tehát igen figyelemre méltó, és nekem is nagyon jó volt ezen elgondolkodni az elmúlt időszakban. Ez a címe az előadásnak, hogy a kegyelem gyógyító hatása a lelki gondozásban. Tehát a kegyelem gyógyító hatása a lelki gondozásban. A lelkészi életfelfogásom az egészen, hát 1971-72 óta az volt, hogy minél inkább szeretnék a gyülekezeti tagokkal úgynevezett négy szem közti kapcsolatba kerülni. Természetesen nagyon fontosnak tekintettem az ige hirdetést, amennyire tőlem terjedt, és amennyire a Szentlélek Isten megajándékozott és megáldott, igyekeztem úgy megszólalni a szószékről, hogy a gyülekezet számára az ne egy marék altatóban érjen föl, hanem valami tartalom is ott megjelenjen. De az ige hirdetés szolgálata mellett rendkívül fontosnak tartottam az úgynevezett személyes kapcsolatot a gyülekezetben. Így én ezért akár Pesterzsébeten, ott is voltam egy ideig, a segédlelkész, ma már nem ismerik ezt a fogalmat, hogy segédlelkész, de nem baj az, én nem szégyellem azt, hogy segédlelkészként, illetve a szegedi gyülekezetben segédlelkészként és parókus lelkészként is, és aztán később is, amennyire az időm és módom engedte, igyekeztem személyes kapcsolatba kerülni az emberekkel, a négy szem közti kapcsolatba az Úr Jézus Krisztus színe előtt. A lelkészi szolgálatomnak ez egy fontos része volt, amit hivatalos szaknyelven úgy nevezünk, hogy poimenika. Ez a poimenika szó, poimenos szó, pásztorolást jelent, tehát lelki pásztorolást, tehát ige hirdetőnek tekintettem magam, az teljesen világos, de amellett, hogy ige hirdető vagyok az gyülekezeti közösség előtt, amellett nagyon fontosnak tekintettem a négy szem közti beszélgetést, a gyülekezet tagjaival a látogatást. A lelki gondozást egy olyan fontos témának tekintettem, hogy aztán németországi tanulmányaim, akár Tübingen, akár Erlangen, két helyen is voltam, elsősorban a lelki gondozást, az úgynevezett Seelsorge, tehát a lelki gondozás témakörben látogattam előadásokat, vettem részt szemináriumban. Az első megjegyzésem, amit tételszerűen most itt még ki kell jelenteni, alá húzni, hogy mindez a munka, legyen az az ige hirdetés, vagy legyen az a lelki gondozás, nem képzelhető el a Szentlélek Isten segítsége nélkül. A Szentlélek Isten segítségét pedig nagyon jól illusztrálja a számunkra az, amikor az Úr Jézus Krisztus János evangélium, elég lassan beszélek? Amikor János evangélium a 14. fejezetében, ugye a 6. verstől továbbiakban, amikor az Úr Jézus Krisztus, mikor búcsúzik a tanítványaitól, ugye a 14. fejezet kezdődik ugye úgy, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, az én mennyei atyám házában sok hajlék van, elmegyek, helyet készítek, stb. És akkor utána az Úr Jézus azt mondja nekik, hogy elmegyek, 16. verstől, de küldöm magam helyett a Szent Lelket, és ott azt a szót olvassuk a görögben, hogy a paraklétoszt, és ezt a szót, hogy Szentlélek, tehát hogy paraklétoszt, ezt a szót fordítjuk különbözőképpen, a legújabb fordításban ez a szó van, hogy pártfogó. De az is benne van, hogy vigasztaló, az is benne van, hogy tanácsadó, az is benne van, hogy vezető. Tehát a Szentlélek Isten érkezése. Mi a fontos itt ebben a két fázisban? Az a fontos, azt kell megértenünk, hogy az Úr Jézus Krisztusnál ő ott volt a tanítványaival. Ez egy fontos dolog. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy de jó volt nekik, mert hogy együtt voltak az Úr Jézus Krisztussal, ott volt a tanítványok, ott voltak vele. Jézus a tanítványaival, a tanítványok Jézussal. Ugye milyen jó volt nekik, mennyivel jobb volt nekik, mint nekünk a kis tévedés. Tessék szíves most arra gondolni, hogy Jézus Krisztussal vagyunk, de nem úgy egyszerűen, hogy vele, hanem ő elküldi a lelket, ezért bennem. Ez a pünkös csodája. Hogy most már nem egyszerűen egy történelmi távlatban gondolkodunk, hogy hogy is volt akkor, hanem az a bizonyos élmény, az a bizonyos megtapasztalás, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezt ugye Pál apostol írja, adták az írott levélben, 2.21, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát tétel szerint nem elég az, hogy velem, hanem az, hogy bennem. És ez egy óriási dolog, hogy nem csak velem, hanem bennem. Befogadhatom az Úr Jézus Krisztus lelkét, az ő szent lelkét. Nos, hát ez egy döntő dolog, és a lelki gondozásnak egy alapvető tétele ez. Mi a nagyon fontos ebben a tekintetben, és aztán hát így jutunk el a kegyelem gyógyító hatásáig, hogy mi a nagyon fontos ebben a témakörben, hogy a kegyelem gyógyító hatását meg tudjuk tapasztalni, meg tudjuk látni. Bevezetésképpen még mindig csak úgy mellékesen, csak mellékletként mondom azt, hogy itt most nem szeretnék belebonyolódni olyan témába, amihoz most se időnk, se lehetőségünk nincsen. Elég most annyit, hogy csak a rend kedvéért. Vannak, a rend kedvéért azt meg lehet azért fogalmazni, hogy vannak úgynevezett szomatikus, tehát testi eredetű betegségek, és vannak úgynevezett pszichikus, tehát lelki eredetű betegségek. Hogy ez a testi és a lelki betegség hogyan függnek össze, ez egy bonyolult téma, amiben most nem szeretném a kedves jelenlevőket fárasztani, de minden esetre az nagyon fontos dolog, hogy a pszichikus, a lelki részre legyen mindenkor rálátásunk, hogy a lelki betegségeknél egy nagyon fontos segítséget kapunk. Nem lehet a kettőt szétválasztani, hogyha valaki elesik és eltörte a kezét, az egy szomatikus probléma. De annak is megvolt a pszichikus, a lelki háttere. Tehát a kettőt csak mesterségesen, csak elméletileg választjuk szét, azért, hogy meg tudjuk közelíteni a témánkat. Na most ahhoz, hogy azt a témát jól közelítsük meg, nagyon fontos dolog az, hogy értsük a Szentlélek vezetését, olyan értelemben, hogy növekedjünk a kegyelemben. Melyek azok az eszközök, amelyeket a Szentlélek mindenképpen a számunkra ad? Az ige hirdetést kell említenem, az ige tanulmányozását kell említenem, a szentségeket, az imádságot, Isten népének a közösségét, így. És akkor emeljük ki ezt, hogy mire jövünk rá akkor, hogyha a Szent Igét elkezdjük tanulmányozni. Tehát, hogyha a Szent Igét, a Bibliát a kezünkbe vesszük, és alaposabban fölé hajolunk a Szent Igének, mire fogunk rájönni, bizony a bűneinkre fogunk rájönni, tehát az első probléma az, hogy a Szentírás egy nagyon, tehát ha nem jól közelítjük meg, el is riadhatunk tőle, mert azt mondjuk, hogy a bűnnel szembesülünk, és akkor hát én erről nem akarok hallani, én nem akarok hallani a bűneimről, pedig igazából csak akkor lesz gyógyulás, hogyha van diagnózis, ha van betegség fölismerés, ha van bűn fölismerés. Tehát igazából az a nagyon nagy probléma, hogy a bűnnek a problémáját nem kerülhetem meg, mert a gyógyulás, a bűnből való szabadulás, bűntől való szabadulás csak akkor következhet be, hogyha a bűnöm láttán rádöbbenek a kegyelem életbe vágó szükségességére. Rádöbbenek arra, hogy szükségem van a kegyelemre. Most ugye segítségül szoktuk mondani, hogy mindenki megvizsgálhatja önmagát, könnyebb és nehezebb utak vannak, így például egy könnyebb út, hogyha végigveszem a 10 parancsolatot, és ahhoz hozzámérem az életemet. Mondjuk, hogy ne legyen más istened, elgondolkodom rajta, vajon nem bálványozok éljen valamit. Vagy nevet hiába Isten nevét, elgondolkodunk a beszédünknek a rendezettségén, tisztaságán, nem élünk él vissza Istennek a nevével, vagy szenteld meg az ünnepnapot, hogy is állunk ezzel a kérdéssel, tiszteld apádat és anyádat, és így tovább. Utána ugye ez volt az első kőtábla, aztán ugye a második kőtáblán ugye jönnek a szülők tisztelete, amit említettem, és ugye a ne ölj meg ezek, és akkor még akkor nehezíthetjük magunknak a dolgot, hogyha arra gondolunk, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan magyarázta a hegyi beszédben a 10 parancsolat kérdését, például a ne ölj kérdését a Máté 5-ben, amikor azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj, Én pedig azt mondom néktek, hogy aki haragszik az ő atyafiára, méltó az ítéletre. És ez a szó ugye a kárhozatot jelentette volna. Tehát a 10 parancsolat segítségével, akkor az Úr Jézus Krisztus parancsolat értelmezésével szembesülünk az életünkkel, tehát azzal, hogy van valami nagyon nagy baj az életünkben. Van valami nagyon komoly hiányosság az életünkben, és ezt a bajt, ezt a hiányosságot, ezt a Bibliában bűnnek nevezik, és ezt nekünk az életünkben fel kell fedeznünk. Ha nem érzékelnénk, akkor még világítson erre a problémára rá az a jelenet, amikor az Úr Jézus Krisztus farizeusokkal találkozik, Máté evangélium a 22. fejezetében, a 34. verstől kezdődik a történet, farizeusokkal találkozik, és a farizeusok számon kérik az Úr Jézustól, hogy melyik a nagy parancsolat, melyik a legfontosabb parancsolat. És akkor nagyon érdekes, az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, hogy szeresd a te fele barátodat. Hát ha most ehhez hozzámérjük magunkat, egy picit megszeppenünk. Miért szeppenünk meg? Két oka is van a megszeppenésünknek. Az, hogy amikor Jézus ezt a mondatot kezdi, hogy szeresd az Urat, egy olyan szót használ, egy olyan görög szót használ, amit itt többségében ismerünk, és azt mondjuk, hogy bizony-bizony ez az Úr Jézus lehetősége, és nem a mi lehetőségünk, mert azt a szót használja, hogy agapé. Az agapao, ugye az a szó, az agapé, a szeretetnek az úgynevezett feltétel nélküliségét húzza alá, tehát az agapé szót használja az Úr Jézus, és már itt megszeppenünk, mert bizony-bizony a mi szeretetünk az mindig behatárolt. És a másik, a teljes szívedből, a holé kárdia, a teljes lelkét, holé pszühé, és a teljes értelme, a holé dianója. Ugye ez a holé, ez a holisztikus szemlélet, az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy teljes szíveddel, teljes lelkeddel, és akkor mit tudok én csinálni, mit tudom mi csinálni? Uram, alázattal megvallom, hogy a szívemnek csak egy részével nem vagyok képes erre a teljes szeretetre, tehát mi a helyzet? Tehát rászorulok a kegyelemre, rászorulok arra, hogy ő fölkaroljon engem. A másik, hogy érzékeltessük tovább ennek a szükségességét, hogy rávilágítani, amire Cseri Kálmán is fölhívta a figyelmet az 1 János 1.8-ban, ezt a mondatot mi azért ismerjük nagyon evangélikusok, mert az úrvacsorai liturgiában ugye gyakran elhangzik, hát van, amikor a lelkész, hogy nem olvassuk, van, amikor olvassuk, de gyakran elhangzik, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg. De ha megvalljuk a mi bűneinket, akkor ugye igaz az Isten, és megtisztít minket. A Kálmán ugye úgy mondta, hogy a hamisságtól, a mi újfordításunkban úgy van, hogy a gonoszságtól mindegy, megtisztít minket. Tehát, ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, mi következik ebből az, hogy a kegyelemre rászorulok. A kegyelem az életbe vágóan fontos a számomra. Na most tehát akkor, hogyha fölismertem azt, hogy a bűneimmel ez a helyzet, akkor ugye fölismertem és megismertem a bűneimet, akkor mi következik ebből? Fölismertem a bűneimet, akkor most vagy hátat fordítok az egésznek, és azt mondom, hogy na jó, szóval ezt a határt nem lépem át, vagy, és itt jön a folytatás, és a Szentlélek Isten segítsen meg bennünket ebben, vagy pedig az, hogy bűnbánat következik. Fölismerem a bűnömet, fölismerem azt, amit elkövettem, de nem kellett volna, és ez nagyon bánt, fölismerem azt, amit nem követtem el, pedig el kellett volna követnem, vagy nem tettem meg, meg kellett volna tennem, és akkor itt van bennem a szívemben a bűnbánat. Az a bánat, ami feszíti a szívemet, a lelkemet. És akkor most mit tévő legyek? És akkor most itt jön az a gyönyörű üzenet, hogy forduljak oda, fordulj oda az Úr Jézushoz, a kegyelem Istenéhez. Ez a bűnbánat. A lelki gondozónak ez egy nagyon fontos vállalkozása, hogy óriási tapintattal, nagyon nagy figyelemmel, nagyon nagy szeretettel, saját életének a tapasztalatai segítségével igyekezzen segíteni, rávezetni a másikat arra, hogy a hív bűneit megbánja. Hogy ez a bűnbánat ott legyen a szívébe, és ez a bűnbánat képes aztán befogadni a kegyelemnek a csodáját. És ebben természetesen óriási jelentősége van annak, hogy a Szentlélek Isten vezesse a lelki gondozót, és vezesse azt is, aki a lelki gondozást kérte. Nagyon szép példát találunk, majd tessék megnézni esetleg otthon, a Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. számú levelének az elején, a 2. fejezetben, tehát a 2. Korintus 2, a 2. fejezetben tudunk róla, hogy valaki párt, vagy egy csoport, vagy egy személy, most mindegy, kortörténetileg, Pál apostolt nagyon megszomorították. Nem az egész gyülekezet, hanem a gyülekezetben egy valaki, vagy egy csoport, most ez mindegy, nagyon megszomorították, és a gyülekezetnek a tagjai úgymond megbüntették azt a valakit. És ezért Pál apostol mit ír nekik a 2. Korintus 2.7-ben? Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen el ne emészze az ilyet. Tehát a bűnbánattal is óvatosan kell bánni. Ez a lélek vezetésének a titka. Nem szabad túlzásba vinni azt, hogy valakit megkínoznak, hát vannak ilyen kísértések. Tehát a bűnbánatot az Úr Jézus Krisztus megvilágításában kell látnunk, éppen azért, hogy valamiképpen az ilyet el ne emészse. Tehát az áldott szolgálatot végző lelki gondozónak tudnia kell, hogy hol a bűnbánat határa. És akkor elérkezik a kegyelem, a vigasztalás, a bűnbocsánat hirdetése, és amikor megszólal az, hogy, és ebbe kell belegondolni, ha felismertem a bűneimet, ha már bánom a bűneimet, és egyszer csak azt mondja nekem a lelkész, és akik konfirmáltak, tudják, akik nem, azok is tudhatják, hogy ugye amikor a lelkész azt mondja, hogy megbocsájtattak a te bűneid, az pontosan annyi, mint hogyha maga az Úr Jézus Krisztus mondta volna. Mert a lelkész az Úr Jézus Krisztus nevében szól. Vagy ez lehet hittestvér is, ebben most ekleziológiai vitában nem kell belemenni. Az a dolog lényege, hogy amikor valaki hitéből fakadóan, tehát lelkészként, most én könnyen beszélek így, a bűnbocsánatot hirdeti, azt úgy kell fogadni, mintha maga az Úr Jézus Krisztus állna előttem, és azt mondaná, hogy megbocsájtattak a te bűneid. És ez egy óriási felszabadulási érzés. A felszabadulás, a megszabadulás, a teher letételének az élménye. Miért nagyon fontos ez? Éppen azért, mert a magunkban hordozott bűn az olyan, mint egy kosár. A kosárban tele van almával, és egy-két alma alul megrohad. És ha azt nem veszünk ki, akkor az egész meg fog rohanni. Tehát tulajdonképpen azért szükséges a lelki gondozó számára az, hogy a bűnbánatba vezesse a lelki gondozottat, hogy módjában álljon megfogalmazni azt, hogy mi bánt, mi fáj, mi feszít, mert amikor bizonyos dolgokat nem tudunk kimondani, bizonyos dolgokat nem tudunk megfogalmazni, akkor az belül rág, akkor az belül problémát, fiziológiai problémát is jelent. Hiszen a test és a lélek az teljesen a legszorosabb módon tud összefüggni, hiszen ha zavarba jövünk, akkor elpirulunk. Egy fiziológiai változás. Vagy ha megijedünk, elsápadunk. Egy fiziológiai változás. Tehát így, amikor a lélekben, a pszichében bent valami baj van, a bűn baja, az sokféle lehet, akkor annak fiziológiai kihatása van, úgy, mint például az, hogyha dühös vagyok, akkor az adrenalin fölmegy, az, ami aztán rongálja az érrendszellemet, ami mérgez belülről. Milyen szellemes a magyar ember, milyen szellemes a magyar nyelv, azt mondjuk, hogy mérges, azaz mérgezi magát. Na most, hogyha ezt a problémát, ezt a mérgességet meg tudja fogalmazni, és ehhez kell az áldott lelki gondozó, lelki vezető, hogy meg tudja fogalmazni, akkor ezt a mérget kihagyja magából. Vagy ott van, hogyha meg tudja valaki beszélni, tehát ugye élethelyzetre gondolok, hogy konfliktusban van otthon a férje feleséggel, vagy gyerekkel, vagy szülő, sajó, mindegy, hogy ki munkatársal, és sokat kell nyelni, előbb-utóbb ki fog nyugodni a gyomra. Tehát megint az van, hogy van egy pszichés tétel, vagy egy pszichés képlet, aminek fiziológiai következménye van. Na de hogyha sikerül elemezni, sikerül megbeszélni, sikerül Isten igényének a fényében tisztázni, akkor, és meghallod azt, hogy megbocsájtattak a te bűneid, abban az esetben, minthogyha ólom terheket rakott volna le az ember az életéről. Óriási jelentősége van tehát annak, hogy újat kezdhetsz. Elhangzott a szószéken is. Nagyon örültem neki, hogy Csenk Áron nagytiszteletű úr ezt a mondatot kimondta, hogy újat kezdhetsz, akármikor, ebben a pillanatban, vagy bármikor, újat kezdhetsz. Fájtlat boríthatsz a múltra. Mert az Úr Jézus Krisztus ezt lehetővé tette. Nincs az az elrontott élet, amit ne lehetne úgymond lezárni, és ne lehetne utána vadonat újat kezdeni. Ez a kereszténység óriási lehetősége. Azt kell mondanom, hogy ha felületesen is, de a vallások ismeretében a kereszténységnek egy egyedi adottsága, vagy egész világra mire, hogy újat kezdhetsz. Újat kezdhetsz, de már nem egyedül, hanem az Úr Jézus segítségével, az ő lelkének a segítségével. Új lehetőség. De ezeket a lépcsőket próbáljuk megszívlelni, ezeket a lépcsőket próbáljuk érzékelni, hogy felismerem a bűn, az ige segítségével. Felismerem a bűneimet, bánom a bűneimet, megvallom a bűneimet, és meghallom a bűnbocsánatnak az evangéliumát, amikor az szól meg, hogy megbocsájtattak a te bűneid, meg kell hallani, és ennek komoly következménye lehet. Na most ennek persze az értékét a valóban akkor tudom igazán tudatosítani, hogyha, ahogy Kálmán is elmondta a szószékről, hogyha a Golgotai keresztnek az igazi értékét föl tudom mérni, meg tudom sejteni, rá tudok hangolódni, hogy mi történt a Golgotai kereszten. Ugye a Golgotai kereszten, ami történt, ugye tudjuk az Úr Jézus, hogyha belegondolunk abba, hogy ő ott miattam, élettem, helyettem végezte el azt, amin átment, amin keresztül, mert hát kezdve persze az elfogás, megtövis koronázzák, meg ütlegeli, tehát az egészet, amikor bemutatja. És akkor mi az, amit ebben érzékelnünk kell? Azt kell ebben érzékelnünk, hogy a szeretet és a szenvedés az mindig is összefüggött egymással. Ha valakit szeretünk, akkor hajlandók vagyunk érte szenvedést vállalni. Egész lelkészi szolgálatom 42 év alatt sokszor elmondott példám volt az, még mindig ismerem azt a kedves férfi testvért, aki nálam pár évvel idősebb, és mintegy olyan 25-30 évvel ezelőtt a fiának az élete azon múlt, hogy az apa az egyik veséjét odaadja vagy sem. Természetesen odaadta. És ez a példa jut mindig eszembe, hogy ő azt a szenvedést vállalta, hogy kinyissák, kivegyék, stb. És akkor természetesen ez a példa jutott mindig eszembe, hogy a mennyei atya nem a veséjét adta oda, hanem az ő szívét tette ki a Golgotai keresztre. Tehát azt kell érzékelnünk, hogy a Golgotai keresztnek az értékét az atya óriási szeretettel adja meg. Hogy az Úr Jézus Krisztus nem más, mint az Atya Isten megtestesült szeretete, aki tehát azért adja önmagát a keresztre, hogy szinte belekiáltsa az életünkbe, belekiáltsa a világba, a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy ember, figyelj, ennyire szeretlek téged, ennyire, hogy a Golgotai kereszten az életemet adtam érted. Ez egy döntő dolog, hogy az Istennek azt a fantasztikus, azt a határtalan, azt a felfoghatatlan szeretetét érzékeljük, hogy ember, ennyire szeretlek téged, és ez a kereszt értékét akkor alá kell húzni, és ezért érvényes mindig az a történet, hogy nézz fel a keresztre, bajban vagy, nézz fel a keresztre, és szívled meg, ami a kereszten történt. Mert érted történt, mert azért történt, hogy amit az Úr Jézus ott elvégzett, azzal leveszi rólunk, elszakadt az adós levél, ugye idézte az ige hirdető. Tehát nézz föl a keresztre. Gyönyörűen olvassuk János evangéliumában, hogy amikor majd ugye a keresztet fölemeltetik, föl kell nézni, ahogy a részkígyót fölemelték, föl, és aki fölnézett a részkígyóra Mózes névén, az meggyógyult, na most ez sokkal óriásibb dolog. Nézz föl a keresztre, és lehet újat kezdődni. Vegyünk illusztráció miatt néhány bibliai példát, hogyan megy át ezen a történeten, és ez paradigma értékű történet. Például az a Dávid, akire az ige hirdető is hivatkozott. Ugye tudjuk a történetet, csak röviden érintem, hogy Dávid házasságot tör, ugye Becsabéval, és utána gyilkosságba keveredik, mert Becsabénak a férjét, Úriást akarja, hát úgymond likvidálni. Először hát persze nem akarja likvidálni, hazahívatja a csatába, stb. És amikor Úriás hazajön, és neki megsúgják, hogy mi történt, akkor nem megy be a feleségéhez, hogy hát azt a veszélyt, ugye, vagyis hát nem vállalja magára, hogy gyermeke lesz a feleségének. És akkor Dávid azt a parancsot adja, hogy el kell tenni lábamon. Meg kell ölelni. Hát ugye kint vannak háborúban, és akkor hát ugye fussanak el mellőle, hagy halljon meg Úriás. Tehát Dávid házasságot tör, és gyilkol. Gyilkosság, házasságtörés. Igen, jelentős hát történet. És akkor beállít hozzá Nátán, a próféta, tehát Isten igéjének a közvetítője. Tehát Nátán, a próféta, ugye mondtam, hogy a bűn megismerése, szembesíti a királyt a történettel egy példázattal. Hát ez a lelki gondozónak a bölcsessége, hogy hogyan szembesíti a királyt. Itt most Nátán, ugye az Isten lelke vezetésével szembesíti a királyt egy példázattal, mert azt mondja neki, hogy van egy gazdag ember, nagyon sok juha, meg mindenféle java volt, meg egy szegény ember, annak csak egyetlen egy volt, és az a gazdag azt az egyet elvette, és hát ugye mitől is a király fölhorkan, hogy az halálnak halálával halljon meg. Mire azt mondja ugye a próféta Nátán, hogy te tetted ezt, király, és ekkor következik be a bűnbánati Zsoltár, a híres 51. Zsoltár, amikor ezt olvassuk, ez a bűn fölismerésének a kérdése, 51. Zsoltárban Dávid elismeri a bűneit, így szó szerint, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van, egyedül ellened vétkeztem, ugye ezt idézte a ige hirdető, hogy egyedül ellened vétkeztem, Uram, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért, Uram, igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Tehát eljut Dávid oda, hogy fölismeri a próféta szó alapján, és még ennél is többet mondi Dávid, mert sajnos emberi sorsunk, és hát ez egy nagyon fájdalmas emberi sorsunk, így fogalmazza meg, lásd, én bűnben születtem, anyám vétekbe fogant engem. Sajnos a Szentírás, vagy nem, hogy sajnos, hát ez a Szentírás realitása, hogy bizony-bizony az eredendő bűn kérdését nem tudjuk likvidálni. Hiába akarok jót, mégis mindenütt valami sötét árnyék vetődik a mi akaratunkra, jó szándékunkra. Most nem bonyolódunk abba bele, hogy a dogmatikába hogyan tanítjuk azt, hogy van peccatum habituale, tehát az embernek az adottsága a bűn, és van peccatum actuale, tehát az embernek a konkrét, gyakorlati, hétköznapi bűne, és így tovább. De bizony van egy ilyen, hogy vele éjjig romlott az ember, sajnos ezzel indulunk. Tehát az a tanítás, hogy az ember alapvetően jó, csak aztán a környezet rossz, ez nem biblikus. A biblikus sajnos az, hogy bizony-bizony alapvetően hát romlottak vagyunk, ezért rászorulunk arra, amit kegyelemnek nevezünk, mert akkor tudunk meggyógyulni. Tehát Dávid prófétai szóra, az igére elismeri, fölismeri a bűneit, nem magyarázkodik, nem keres kifogást, nem mondja azt, hogy de Becsabé mély fürdött ott, mert ha nem fürdött volna ott, ahol fürdött, nem láttam volna meg. Nem keli rá a Becsabéra a dolgot, és így tovább, és Úriásnál se, hanem följajdul, fölkiált, hogy tisztíts meg engem, Istenem. Egyedül ellened védkeztem, tisztíts meg engem, Istenem, és tiszta szívet teremts bennem, Istenem, ments meg, bár vért ontottam. Így mondja a töredelmes és megtört szívű király, így imádkozik. És a 41. Zsoltárban még ezt olvasok, ez is Dávid Zsoltára, ezt mondom, Uram, légy kegyelmes hozzám, azaz, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. És elérkezik a 32. Zsoltár gyönyörű mondata, boldog, akinek hűtlensége megbocsájtatott, vétke eltöröltetett, boldog ember az, akinek az Úr nem rója fel a bűnét. Ez tehát a dávidi menetrend. És hogy miért van szükség arra, hogy megfogalmazzuk a bajainkat, lelki gondozónak, és aztán ugye, ahogy elhangzott a bizonyságtételben is, hogy az Istennek kiöntsük a szívünket, miért a 30-ről, aki akarja fölírhatja, hogy a 32. Zsoltár 3. verse így szól, míg hallgattam, kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, ugye, míg hallgattam, amíg elfojtottam a bűneimet, amíg elnyomtam, addig úgy, mint egy, szinte belepumpáltam a lelkem mélyebb részébe, aminek a következménye egy nagy robbanás. Amíg hallgattam, addig csontjaim kiszáradtak. Újszövetségi esetet is hadd említsünk föl, amikor János Evangélium a 8. fejezetében egy gyönyörű jelenetnek vagyunk szemtanúi, ez a történet annyira zavarba hozta még az evangélistákat is, vagy azokat, akik a kéziratokat másolták, hogy vannak olyan kéziratok, ezt érdekességképpen említem, hogy hiányzik a kéziratból ez a történet. Ez a János 8-ban van ez a történet, a házasságtörő asszonynak az esete. Ugye a farizeusok, meg az írástudók, meg azok, akik ottan hát vezető emberek voltak, rajta kapták ezt az asszonyt házasságtörésen, majd ugye az ítélet mi lett volna a mózesi törvények szerint, hogy meg kell kövezni. Tehát ez a János 8-ban van. Na most az Úr Jézus Krisztust, hát úgy mondjam, hát be akarták húzni a csőbe, hogy ilyen csúnya kifejezést használjak, mert azt kérdezték tőle, hogy hát akkor, hát ez házasságot tört, akkor most mi legyen, ugye megkövezzük-e? Mert ha Jézus azt mondja, hogy kövezzétek meg, akkor hát ő se különb a többinél. Ha meg azt mondja, hogy de nem szabad, hát szegény asszony így meg úgy, akkor azonnal ordítanak, hogy liberális. Tehát ugye ez egyik megoldás sem megoldás, tehát a probléma, mit ma? Most akkor itt keletkezett az Úr Jézus Krisztus Isten fiúi zsenialitása. Olvassuk, hogy ugye rajzol a porban, még nem tudjuk, hogy mit. Kíváncsi vagyok majd oda, hát, hogy megkérdezhetjük, hogy Uram, mit rajzoltál a porba. Nem tudjuk, hogy mit rajzolt a porba. Vannak, akik azt mondják, hogy ezt a Gyökösi Bandi bácsi mondta mindig, hogy valószínű azt írta a porba, hogy hát a férfi hol maradt, de ez csak a Bandi bácsinak a szellemessége, mert hát ugye házasságot törni egyedül nem nagyon lehet. Tehát ez egy érdekes dolog. De a dolog mindig az, hogy az Úr Jézus Krisztus tehát hallgat, és azt mondom, hogy inkább egy ilyen lelki szilenciumot ad nekik, hogy hát gondolkodjanak, hát ha maguktól rájönnek, nem jönnek rá maguktól, nógatják Jézus, hogy na Uram, mit mondasz, és akkor az Úr Jézusnak a Isten fiú zsenialitásából fakadó tétele, az vesse rá az első követ, aki maga még nem vétkezett, és erre hát, ugye elmennek onnan, persze, hát most kimeri azt mondani, hogy ő még nem vétkezett. Ezek az emberek, ezek bibliai, ezek azért igen, ezek ismerték az igét, ezek tudták nagyon jól, hogy mennyi hát csalafintasság, nem kell feltétlenül ahhoz orgyilkosnak lenni, hogy bűnösnek mondjuk magunkat, mennyi csalafintasság, vagy irítség, vagy sok minden egyéb olyan van a negatív része a lelkünknek, amit, hát nem, amivel nem szeretünk dicsekedni, úgyhogy elmennek onnan. Na most ugye belegondolhatunk, hogy ez az asszony közben mit élhetett át, amíg ott azok ott hörögnek körülötte, azok ott ugye kiabálják, hogy meg kell kövezni, elmennek, és akkor ott marad az asszony és az Úr Jézus, és akkor ugye a történet meghatóan gyönyörű. Azt mondja, hol vannak a te vádlóid, sehol Uram. Én sem vádollak téged, eredj el és többé ne vétkezz. És ez egy óriási föl, bele tudjuk képzelni magunkat, micsoda boldogság áll, hát ő a halál, hát majdnem kivégezték. Ha nincs ott az Úr Jézus, kivégezik. Ő akkor a halálnak a lánya, mert ugye egy hölgyről van szó. Tehát nyilvánvaló, a kegyelemnek így érezzük, hogy micsoda óriási következménye van, az új élet lehetősége. És ez egy fantasztikus, fontos dolog, az új élet lehetősége. És az új életnek ezt a lehetőségét mindannyian megkapjuk. Az új életnek ezt a lehetőségét. Pár percben csak nagyon röviden. 1988-ban csak ennyit, nagyon röviden. 1988-ban életem mélypontja volt, olyan, amiről kimondtam magam fölött az ítéletet, hogy nem vagyok méltó a lelkészi szolgálatra. Én ebben az ítéletben majdnem belepusztultam. Azért, mert az én számomra a lelkészi szolgálat olyan volt, mint a halnak a víz, tehát enélkül tudtam, hogy nem tudok élni, mi lesz vele. Nem tudtam, de azt is tudtam, hogy az életem olyan ponthoz jutott, hogy nem vagyok méltó. Harmati püspök úr akkor azt mondta nekem, hogy eredj ki Németországba, adok neked 2 hetet, vagy nem tudom, 3 hetet, és ott gondold át újra az életedet, és imádkozz, és hát majd meglátjuk, hát ezt a 2-3 hetet használd ki. Ki is mentem, a Frankfurt am Main közelében volt az az evangélikus üdülő, ahol hát ott eltöltöttem 2 hetet, nem is töltöttem az egészet, mert a következő történt, hogy pénteki napon, amikor véglegesen kimondtam magam fölött a halálos ítéletet, hogy nem vagyok méltó, és nagyon-nagyon sötét gondolataim voltak, és akkor nagyon-nagyon neki voltam keseredve, mert tudtam, hogy enélkül nem élhetek, és akkor nagyon padlón voltam, nagyon végem volt, úgy éreztem, hogy ezek, és visszamentem az üdülőbe. És az üdülőben történt egy dolog, amiben megértettem az Isten szavát. Méghozzá az, hogy az üdülőnek a vezetője, egy német hölgy, mondta nekem, hogy hát kedves lelkész úr, persze nyilvánvalóan németül ment a társalgás Németországba, kedves lelkész úr, én tudom, hogy önnek most szabadsága van. De képzelje el, 20 éve vagyok ennek az üdülőnek a vezetője, és még ilyen nem történt ki most. És hát mi az, úgy néztem rá, mi az? És azt mondja, hogy 20 éve vezetője ennek az üdülőnek, és még olyan nem volt, hogy ne legyen az üdülőben egy német evangélikus lelkész, aki a vasárnapi Isten tiszteletet megtartja. Lelkészül én arra kérem önt, hogy tartsa meg a vasárnapi Isten tiszteletet. És ez volt az óriási élmény a számomra, hogy megértettem, hogy persze, hogy nem vagy méltó, de csináld! Hát ez volt az, hogy az új lehetőséget megkaptam, ez a fantasztikus nagy új kezdés, új lehetőséget megkaptam, amire ugye akkor, amikor én kimondom magam fölött az ítéletet, Isten vagy az Úr Jézus megbíz engem azzal, hogy de csináld. És ez egy nagyon fontos dolog. A kegyelem gyógyító hatása. Természetesen sok minden, most akkor 3 dolgot jegyezzünk meg. A bűneink bocsánata. Tessék szíves, komolyan venni azt, és ebben a lelkész testvéreim csak megerősíthetnek, hogy a bűneink bocsánata az konkrét bűnbocsánat. Van egy gyönyörű történet, sokszor szoktam idézni, akik ismernek, tudják, szorosháziak pláné tudják, mert nekik sokszor elmondtam, hogy Luther még nem volt reformátor, csak szerzetes volt, és túlódott a bűneivel. És volt neki egy gyóntató atya, akit úgy neveztek, hogy Staupitz, és ez a bizonyos Staupitz már megunta, hogy aznap Luther már 3-jára ment hozzá gyónni, mert mit tudom én, mi jutott eszébe, és egyszer csak Staupitz megunva ezt a következő gyönyörű mondatot, és ezt érdemes megjegyezni. Következő gyönyörű mondatot mondta Luthernek, és a reformációban majd ez is benne lesz. Még nem tudjuk, hogy Luther reformátor lesz, vagy se. Itt ebben a helyzetben még ugye Ágoston a szerzetes, de egy gyóntató atya a következő mondatot mondja neki, Márton barát. Az Úr Jézus Krisztus nem képzelt bűnösök képzelt megváltója, hanem valódi bűnösök valódi megváltója. Ez az a gyönyörű mondat, amit a testvérek szívére szeretnék helyezni, vagyis a bűneink bocsánata Isten színe előtt örök életbe vágóan fontos történet. Ezt a szívünkkel el kell fogadnunk. Ezt a szívünkbe be kell fogadnunk. A bűnbocsánat az így működik. A második, amit szeretnék a testvérek szívére helyezni, hogy a kegyelem gyógyító hatása az, hogy közvetíti az Isten szeretetét, azt, amit az előbb a Golgotai kereszttel kapcsolatosan illusztrációként mondtam el. A bűnbocsánat közvetíti az Isten szeretetét. És ez személyesen kell fogni. Engem szeret az Isten. És most nem itt rólam van szó, hanem mindenkinek, tessék nyugodtan. Nemrégen olvastam, hogy lelki játéknak ajánlotta a szerző, egy lelki szerző, hogy azt a mondatot, hogy mindenki ismeri, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy a hisz ő benne el ne veszem, hanem örök élete legyen. Azt mondta az illető, hogy aki ezt kívülről tudja, annak könnyebb, aki nem nyissa ki a Bibliát és a János 3.16-ot olvassa, de a következőképpen helyettesítse be magát. Úgy szerette Isten, jön egy név, hogy az ő egyszülött fiát, tehát úgy szerette Isten Libár Jánost, hogy az ő egyszülött fiát adta, értem, stb. Mindenkinek szabad lehet ezt a lelki játékot addig, hát nem játszani, mert nem játékez, de próbálni, amíg egyszer csak, hogy úgy mondjam, a homlokomra csapok, és aha, élményem van, hogy tényleg, hát engem is szeret az Isten. Hát tényleg, hát én is az Isten gyermeke vagyok, annak ellenére hogy? De most már azt félretettük, mert elérkeztünk oda, hogy a kegyelem közvetíti, ugye az elsőként említettem a bűnbocsánatot, másodszor az Isten szeretetét, és a harmadik, ami nagyon fontos következménye, hogy amikor megértettem a kegyelemnek, amikor megszívleltem, amikor a lelkembe fogadtam a kegyelemnek ezt a csodáját, akkor újat kezdhetek. Újat kezdhetek. Úgy emlékszem, hogy az igehirdetés hivatkozott a Korintusi Levél 5. fejezetében, de én is szeretném ezt így fölidézni, hogy Pál apostol írja, hogy aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. A régi bűneinket. Az Úr Jézus vére, hát. Régiek elmúltak, íme újat kezdek. Nos, életemnek, szabadon idéztem ezt, itt egy nagyon fontos tételt még a legvégére, hogy a kegyelem és a gyógyítás titokzatos összefüggéséről. Itt nagyon fontosnak tartok egy dolgot röviden megígézni, hogy félreértésekben ne kavarodjunk, hogy tehát egy nagyon fontos dolog, hogy a gyógyulás az mit jelent az Új Szövetségben. Mert mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, ha tünetmentesek vagyunk, akkor gyógyultak vagyunk. Egészen más a gyógyulás és a tünetmentesség. Erről már nem akarok, mert az idővel elszaladunk, de nagyon fontos az, hogy a gyógyulás az Úr Jézus Krisztussal való teljes kapcsolatot jelenti, akár úgy is, hogy egy bizonyos betegséget kell oldani. Erre egy nagyon konkrét példa lehetne, bárki biztos más is van. Egy nagyon konkrét példa Pál apostolnak az élete, aki a Korintusi Levél 2. számú levelének a 12. fejezetében elmondja, hogy szklobosz, tövis, szálka, idegen test, fájdalmat okozó test adatott a testembe, tehát tövis adatott a testembe. Háromszor kértem az Urat, hogy vegye el tőlem, de ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. És ez az a pont, amikor a kérdés így hangzik, hogy rá tudok-e hagyatkozni az Isten kegyelmére akkor is, amikor esetleg ilyen küzdelmem van, elég neked az én kegyelmem, és ennek az idézetnek az a vége, hogy azt mondja Pál, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves testvérek, utolsó mondatként, így tapasztaltam. A kegyelemnek megvan a gyógyító hatása, megvan az ajándéka, hogy megtapasztaltam a bűnbocsánatot, az Isten szeretetét, és én igazából azóta vagyok evangélikus lelkész, amióta megértettem a tékozó fiú példázatát. Lukács evangélista a 15. fejezetében jegyzi föl ezt a gyönyörű példázatot, az Úr Jézusnak a példázatát, hogy a tékozó fiú elmegy, minden telkét eltékozol, élete mélypontján egyszer csak azt mondja, hogy tehát én itt fogok fölfordulni a disznók májúja között, enni se kapok, hazamegyek és azt mondom az én atyának, hogy védkeztem atyának az ég ellen is, te ellened is, legalább cselédnek fogadj vissza. El is indul haza. És akkor mit olvasunk? Az, hogy amikor az atya messziről meglátta, elé szaladt, megölelte, megcsókolta, sarú és mennyegző. Egy dolog nincsen csak, fejmosás, hogy na büdösködök. Egy dolog nincsen. Elé szaladt. Ókorban ilyen nem volt elképzelhető. Az apáknak nagy tekintély, patriarkális társadalom, nagy tekintélyük volt az apák. Ő elé szaladt. És azt mondja Jézus, hogy nézzétek, ilyen a mi Istenünk, elénk szaladt. És a másik fiú otthon volt, hogy megsértődött, hogy most ez itt, fú, mit csinált ez itt ezzel a tékozlóval, nem volt hajlott. Erre mit olvasunk? Kijött az atya, utánom őt is kérlelte. És amikor nálam leesett, már nagyon régen volt, hál' Istennek, amikor nálam leesett az a tantusz, hogy né, hát ilyen az atyánk, hogy egyikünknek szalad elébe, a másikunknak megy utána, aztán még rádöbbentem arra, hogy az életem egy bizonyos pontján elém szaladt, a szívére ölelt, aztán egy másik pontján meg utánam jött. Amikor megértettem az atyának ezt a szeretetét, akkor még világosabban láttam azt, hogy mi a Golgotai kereszt. És aztán azóta is boldog vagyok, hogy minden bűnöm ellenére, mint ahogy 51. Zsoltár Dávid, egyedül ellened védkeztem. De boldog az, akinek a bűne megbocsájtatott, úgyhogy most nyugdíjas koromban már boldog vagyok, hogy még szolgálhatok a szegedi gyülekezetben, havonta egy csütörtök, meg egy vasárnapi istentisztelet, egy-egy ilyen meghívás, máshova is. Boldog vagyok, hogy még szolgálhatok, mert az életem a kegyelem állapotába kerülhetett. Így tehát a vázlatpontok ezek voltak. A Szentírással lelki gondozói feladat, ugye, a Szentírás segítségével a bűneim fölismerése, a bűneim megbánása, a kegyelem meghallása, befogadása, és hogy újat kezdhetek. Köszönöm szépen a türelmet, egy rövid imádságot hadd mondjak, jó? Egy rövid imádságot, és utána még van egy kis időnk, mert még a témához biztos van, aki kiegészítően hozzá tud szólni. Egy rövid imádsága, hagyd zárjam le. Édesatyám, fiad nevében köszönöm, hogy a te lelkeddel megerősítetted az én gyenge lelkemet, hogy mindezt elmondhassam. Atyám, bocsáss meg, amit esetleg rosszul, nem világosan fogalmaztam, tetted azt mindannyiunk szívében világossá, egyértelművé, hogy szembesüljünk a mi bűneinkkel, megbánjuk azt, megsírassuk a mi bűneinket azzal a tudattal, hogy egyedül ellened védkeztünk, de a bűnbánat után képesek legyünk meghallani azt is, hogy megbocsájtattak a te bűneid, a mi bűneink, és képesek legyünk újat kezdeni. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, fiad nevében, add a te szent lelkedet, hogy ezt megtapasztalhassuk újra és újra, hogy így válhassunk a te gyermekeddé, és aztán majd az örök hazában magasztalhassunk és dicsőíthessünk téged. Amen.